testvéreim, a Márk írása szerint evangéliumból olvasom az igét, nem a mai, hanem visszalapozunk egy előző történetre. A 12. fejezetből olvasom a 28. és következő verseket, a 34. verssel bezárólag. Ekkor odament Jézushoz az írás tudók közül egy, aki hallotta vitázni őket, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: valamennyi parancsolat közül melyik a legfőbb? Jézus így válaszolt: ez a legfőbb. Halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A másik ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az írás tudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte Jézust megkérdezni. Indítást kaptam arra, hogy visszalapozzak erre a részre, és ma este erről szóljak. A négy evangélium közül csak itt találjuk ezt a kifejezést, hogy nem messze vagy az Isten országától, nem vagy messze Isten országától. Ugyanezt a jelenetet Máté is megírja, más szavakkal Lukács is megírja. Látszik, hogy birtokukban volt egy ős anyag, amit az evangelisták a maguk szabadsága szerint feldolgoztak. Bizonyos összefüggésekbe állították be, itt a szerkezet világos. Jézus vitázik a tanítványokkal, illetve hát a farizeusokkal, írástudókkal, és ez a befejező része, az utolsó része, a csattanója szinte ennek a sorozatnak, mondja is az evangélista, hogy ezek után többé nem ismerték őt megkérdezni, olyan szellemi fölényben volt, olyan biztos, olyan cáfolhatatlan feleleteket adott, hogy a kötözködők elhallgattak, ez a része lezárult Jézus munkásságának, és következett aztán a szenvedés történet. De mondom, ugyanazt az anyagot más evangelisták másként kezelték, ezt a mondatot sehol nem találjuk máshogy, csak itt, hogy nem vagy messze az Isten országától. És ez mindig megborzongat engem, valahányszor átolvasom az evangéliumot ezt, és ehhez a helyhez érkezem, és most is megmozgatott és arra kényszerített, hogy itt megálljak és erről szóljak, nem vagy messze. Félelmetes ige ez, tulajdonképpen nincs mennydörgés, nincs valami mennyei ítéletről szó, csak egyszer ezt a tragikus szituációt mutatja meg, hogy ott vagy, már benn vagy, a kapujába vagy, a küszöbénél vagy, szinte fél lábbal már benne vagy, de vigyázat, nem vagy benne mégse, nem messze vagy. Na hát kezdjük ott, hogy valaki hallgatózott és figyelte a kérdéseket, Jézus válaszait, és arra meggyőződése jutott, hogy ez érti a mesterségét, ez otthonosan mozog az Isten világában, föltette hát neki a nagy kérdést, nem először ő tette föl, ez, hogy úgy mondjam, a levegőben volt ez a kérdés, hogy melyik a legnagyobb, mi a legfontosabb, miről van szó tulajdonképpen, lehet-e summázni az egész ügyet, tudnék A gyakorlat az volt, hogy több mint 600 törvény és rendelkezés és parancsolat volt forgalomban, ennek a kisebbik része pozitív parancs volt, hogy ezt meg ezt kell tenni, a nagyobbik része tilalom volt, ezt meg ezt nem szabad tenni, a tedd meg, meg a ne tedd meg, ez együtt véve több mint 600 szabályt jelentett, és a szegény egyszerű emberek ezt nem tudták fejben tartani, mint érthető volt az a bácsi, hogy hát mi a lényeg mindebben, keresték a lényeget. És az érdekes dolog, följegyezték, hogy két nagy tanító volt akkor zsidó földön, az egyik a Sammáj rabbi, a másik a Hillél rabbi. Sammáj benszülött zsidó ember volt, a Hillél a diaspórából jött be, és egy kicsit a görög levegőt, a görög filozófiát is hozta. És ez a két tanító nagy vitába volt egymással, és följegyzik egyéb források, hogy egy ilyen prozelita, egy ilyen nem zsidóból lett zsidó, oda ment először Sammájhoz, és őnek is föltette ezt a kérdést, hogy hát melyik a legfontosabb. A történet szerint Sammáj egy botot vett és elkergette, hogy mennyire ez istentelen kérdés, melyik a legfontosabb. Mi az, hogy melyik a legfontosabb? Mindegyik egyformán fontos. Maga a kérdés már istentelenségről tanúskodik Sammáj szerint. Mert ha már valaki különbséget tesz, hogy ez nem annyira fontos, akkor már vége a törvénynek. Nincs különbség, minden törvény egyforma. Ez volt a Sammáj rabbinak a tanítása, és akkor a történet szerint ugyanez a prozelita, ez a nem zsidóból egy zsidó elment a Hillélhez, és így kérdezte őt, hogy amíg én fél lábon állok, meg tudod-e mondani nekem az alatt a törvénynek a lényegét? És akkor Hillél azt mondta, meg tudom mondani. Ő negatív fogalmazásban mondott valami ilyesmit, hogy amit nem szeretnél, hogy veled csináljanak az emberek, azt te se csináld az emberekkel. Ez a törvénynek a lényege, Hillél szerint. Na hát azért mondom csak ezt, hogy a levegőben lógott ez a kérdés, nem itt először szerepelt, hanem ez betöltötte a zsidóknak a gondolkodását, és tulajdonképpen tényleg azt kell mondani, hogy ennek a Hillélnek a gondolkodásában a görög filozófia jelentkezik, amely különbséget tesz, minősít, osztályoz, rangsort állít föl. Sammáj következetes zsidó volt, hogy nincs rangsor. Ami éppen következik, az a aktuális, az a legszentebb, az a legfontosabb, amit most kell csinálni, az a legfontosabb. Ha böjtölni kell, akkor az a legfontosabb. Ha adakozni kell, az a legfontosabb. Ha szombatot ünnepelni, akkor az a legfontosabb. Tehát egyáltalán, ha valaki ilyen kérdést tesz föl, az mutatja, hogy meg van fertőzve a görög filozófia által, amelyik filozófia, mondom, minősített rangsorba állította a dolgokat. Hát így van az, hogy ezzel a levegőben lógó és heves vitákat kiváltó kérdéssel jön Jézushoz ez a írástudó, ez a lelki ember, és egy kicsit vizsgáztatja Jézust, de a végén kiderül, nem is olyan alattomos a dolog. Máté azt állítja, hogy olyan csapdát állítottak ezzel Jézusnak. Itt úgy tűnik, hogy nem, egy teljesen kiegyensúlyozott, nyílt, baráti beszélgetésről van szó, hogy mester, te szerinted mi? És akkor Jézus elmondja, és azt mondja, igen, így van, én is így látom. De még mielőtt a továbbiakba bele mélyednénk, érdemes arra gondolni egy pillanatra, hogy mennyire meghatározza az embernek a gondolkodását, tulajdonképpen az a szellemi kontextus, az a szellemi szövet, amiben él. Hát mi magyarok vagyunk, és nem veszük észre, hogy a magyar gondolkodás, a magyar beszéd, a magyar történelem, mindaz, ami ezer év óta mögöttünk van, az valamiféle finom hajszál ereken, hogy hatol be a gondolkodásom, és hogy határozza meg a kérdéseinket is, meg a válaszainkat is. Hát itt is lehet látni ezt, hogy igazából az volt a kérdés, hogy ezen a teremtett világon, a világ mindenségben mi a legfontosabb, mi a csúcs? És hát innen látszik, hogy zsidó földön született meg ez a kérdés, mert a parancsolat szó jelenik meg. Melyik a legfőbb parancsolat? Tehát ez már eleve föltételezi azt, hogy amikor a csúcsok felé megyünk, akkor parancsolatokkal találkozunk. A zsidó ember számára ez olyan természetes volt, hogy mint ahogy remélem számunkra nem ez a természetes, hogy Isten dolga, paragrafusok. Remélem nem vagyunk itt, az már nagy baj, ha valaki itt van, pedig hát sajnos még mindig 2000 év után is vannak keresztények, akik azt mondják, hogy Isten, vallás, katolikus, református, igen, a tiszt parancsolat, és akkor sorolja, hogy mit kell csinálni, meg mit nem szabad csinálni. De a zsidó embernél ez teljesen természetes volt. Amikor a dolgoknak a csúcsa érdekelte, a legfőbb, a summum bonum, a legfőbb jó, akkor csak ezt a szót tudta mondani, hogy melyik parancsolat a legfontosabb. És itt tudatosítsuk azt, hogy mi nekünk nem is szabad ilyenfajta kérdést föltenni. Amikor a legfőbb jó után kereskedünk, akkor már eleve azt kell mondani, hogy nem a törvény a legfőbb jó. A törvénynek valami szolgálata van, de hát Isten minket annál van jobbra tanított. És én azt gondolom, hogy itt kezdődik az, aminek a csattanója a végén ez a mondat, hogy nem vagy messze az Isten országától. Valamit megsejtettél, valamit már tudsz. Szomjas vagy, keresed a dolgokat, közelítesz a lényeghez, és mégis nem messze vagy, nem vagy benne a dolgokban. Egy ilyen érdekes képet találtam erre még, hogy hogy is vagyunk ezzel a törvény dologgal, tíz parancsot, hegyi beszéd. Vannak ilyen keresztény táblázatok a későbbi levelekben, Timóteusi, meg a többi pásztor levelekben. Találunk ilyen kódexszerű felsorolásokat, törvényeket. Hát mi ezeknek a szerepe az életünkben? Nagyon megkapott ez a gondolat, hogy hát van a Krisztus nyája, ez vagyunk mi, a Biblia kifejezése szerint, és azt mondja egy ilyen nagyon kedves tudós teológus, hogy a törvény az tulajdonképpen olyan, mint a pulikutya, amelyik vigyáz a nyájra, hogy nagyon messzire el ne kóboroljon valamelyik birka, de hát azért nem a pulikutya a lényeg, hanem a pásztor. A pásztor a lényeg a nyájnál. Na most mi keresztények is úgy vagyunk, hogy a Jézus Krisztus nyája vagyunk. A törvény időnként belénk harap. Vannak tényleg olyan kemény mondatok, hogy ha megbotránkoztat a szemed, válj ki, mert jobb neked fél szemmel bemenni az Isten világába, mint két szemmel a kárhozatra. És oszd el minden vagyonodat, és vannak olyan kemény mondások, amelyek, mint a pulikutya úgy harapnak belénk. Tehát azért azt mondja ez a teológus, hogy vigyázat, azért nem ez a kereszténységnek a lényeg, hogy időnként egy-egy ilyen kemény mondat a lábikránkba belé mar, hogy hát, hogy is állunk. Ez terelget minket a pásztorhoz, és az igazi szót azért nem a pulikutya mondja ki, hanem a pásztor. Ezt az arányt meg kellene tanulni a törvény és Jézus Krisztus között. Ténylegesen van szerepe, akár a tíz parancsolatnak, akár a hegyi beszédnek, akár összes több ilyen felkiáltó jeles mondatnak a Szentírásban van jelentősége, de a Biblia igazi mondani valója nem itt van ezekben a felkiáltó jeles mondatokban, hanem ha már felkiáltás, akkor ott van valahogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És Jézus Krisztus a jó pásztor, az igazi mondani valója az Istennek. Tehát azért mondom, hogy maga ez a kérdés, hogy melyik a legfőbb parancsolat, A kérdés maga rossz kérdés. Mert ha arról van szó, hogy mi a lényeg, akkor nem azt mondjuk, a lényeg a parancsolat, azt mondjuk, a lényeg a pásztor. És a pásztornak a szolgálatában vannak aztán pulikutyák, vannak kemény igék, amelyek minket időnként észre térítenek, hogy kicsit megriasztanak, hogy na vigyázzat, hogy most már messze kóborolunk a pásztortól, de azért a nekem tenné föl valaki, hogy mondd meg nekem azt, hogy mi a lényeg a kereszténységben, akkor én a pásztorról beszélnék inkább, mint a pulikutyáról, meg a pulikutyának a szolgálatairól. Na ennyit az egészről, és most kicsit közelítsünk ez a félelmetes mondathoz, hogy nem messze vagy, nem vagy messze Isten országától. Ez azért olyan félelmetes, mert esetleg te reád is, vagy esetleg én rá magamra is áll ez a mondat. Mert nem vagy messze, ez itt abban is mutatkozik, hogy lám, megértették egymást. Majd, hogy nem kalapot emeltek egymásnak, hogy ilyen jól tudod, Uram, hát így van. Én teljesen egyetértek veled, mondja az ember Jézusnak, amikor elmondja Jézus a lényeget. Azt mondja, igen, így van. És hát ez, amit te mondasz, Uram, ez sokkal többet ér, mint a véres áldozat, meg akármiféle áldozat. És itt megint csak zárójelben ennyit, hogy azért ilyenfajta vita is folyt, akkor, hogy hát az a bizonyos több mint 600 paragrafus, az részint kultikus jellegű volt, részint emberbaráti volt. Tehát az, hogy szombat, vagy az, hogy bűnét, ilyen áldozatot kell, nagyobb bűnét, olyan áldozatot kell bemutatni, és ez az állat kóser, ezt szabad megenni, az az állat nem kóser, azt nem szabad megenni, ezek a kultikus törvények. Volt tehát a törvényrendszernek egy ilyen kultikus, egy ilyen szigorúan vallásos része, de nagyon nagy anyag volt a törvényben az emberbaráti területről is. Ha te szomszédodnak a szamara belesik a gödörbe, akkor igenis tessék kisegíteni azt is, hogyha éhesset látsz, és hogyha learadtad a gabonát, akkor hagyjad ott azért a kalászokat, hogy a szegény ember mehessen és szedhesse a kalászokat az aratás után, és így tovább. Szóval volt egy sereg ilyen emberbaráti rész is. Tehát kultikus és emberbaráti. És ezen is nagy vita folyt, hogy melyik a fontosabb. És volt, aki azt állította, hogy a kultikus a fontosabb. Mert aztán a kultikus részben Istenhez viszonyulunk. Az emberbaráti részben az emberhez viszonyulunk. És ezen nagy vita folyt, tehát nem az Isten az első. Ha az Isten az első, akkor az Istenre vonatkozó törvények a legszentebbek a törvényrendszerben. És talán itt az tűnik ki, hogy ez a írástudó, ez egyetértett Jézussal. Nem a véres áldozatok, nem ez a kultikus része fontos a dolognak, hanem az emberbaráti része. Tehát Isten szeretni, és az Isten szeretetére aztán a másik ember is szeretni. Tehát nagyon szépen cseng ez a jelenet, és azért szinte döbbenetes a vége, hogy nem vagy messze. Hát miért nincs be, ha ilyen gyönyörűen egyetértenek? Miért nincs be? Miért csak nem messze van? Ez az, ami engem újra meg újra úgy szíven üt, hogy vigyázzat, ezt azért ne lépjük át a gyorsan, hogy na ezt olvasni most, aztán menjünk tovább. Ennél meg kell állni, el kell gondolkozni, és még ha én kimondom az ámment, utána még igenis tessék tovább gondolkozni, hogy mi ez, hogy nem vagy messze. Ha ilyen nagy az egyetértés, ha szinte egymás vállát veregetik, hogy Uram, te jól tudod. Azt mondja, és te mester tanítvány, te is jól tudod. Tehát kölcsönös udvariasság, egyetértés, és mégis a végezetben nem vagy messze. Hát akkor ki van benne, ha ez csak éppen a közelibe van? Mitől van a közelibe, és miért nincs benne az Isten országában? Na hát erről néhány egyszerű gondolatot még. Nyilván ez érdeklődő ember volt, igazságot kereső ember volt, Jézussal is megvitatta az igazságot. Maradjunk most ennél a szóval, hogy az igazság foglalkoztatta ezt az embert. Igen, ám, de testvéreim, más dolog az, egyszer ilyen kifejezést használtam, más dolog az, hogyha én zongorázok az igazságok billentyűzetén, és más dolog az, hogyha az igazság zongorázik az én idegrendszeremen. Vagyis más az, hogyha én kezelem az igazságokat, és más az, ha az igazság kezel engem. És ennél az embernél nyilvánvaló volt, hogy ő fölötte állt a dolgoknak, ő minősítette, ő megállapította, ő vállát veregette Jézusnak. Tehát ő zongorázott az igazságokon. Ez a tipikus közelség az Isten országához. Mert itt igazságról van szó, tisztázzuk az igazságot. Ne vezessük egymást félre, aki eltévedt, azt hozzuk vissza az igazság ösvényére. Tehát ez az Isten országa szagú dolog, hogy az igazság. Igen ám, de testvérem, ezt mindegyikünknek magának kell egyszer becsületesen fölmérni, hogy én kezelem az igazságokat, vagy az igazságok kezelnek engem. Úgy tűnik, hogy ez az ember az első csoportba tartozott, ő kezelte az igazságokat, a vallásos igazságokat, és igazságokat kezelt. Tehát ez hozta a közelséget. És mégis nem az igazság uralkodott rajta, hanem ő uralkodott az igazságon. Ugyanez áll, mint egy második gondolat, a Jézushoz való viszonyára is. Ez fölfigyel Jézusra. Hát nekünk egyetlen és nagy a Jézus. De amikor Jézus itt jár emberi testben, akkor bizony nagyon sok híres rabbi volt, ő meg nagyon is kérdéses személyiség volt, hogy ki ez a názáreti? Egyre nőtt az ellenállás vele szemben. És ez az ember legyőzte ezt ellenállást, és azt mondta, hogy ez a Jézus érdekel engem. Ez nagyon jó dolog volt. Hogy a többi rabbitól függetlenül oda ment Jézus, hogy Uram, te mondd meg. De itt is azért kibújik a szög az ágból, amikor Jézus elmondja magáit, és akkor itt jön ez a bizonyos válveregetés. Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs kívüle más. Jól van. Tudod a leckét, megütöd a mértéket, én tudom az igazi mértéket, és Jézus téged aláállítottalak az én mértékrendszeremnek, és helyes, jól tudod a dolgokat. Tehát van egy ilyen is testvérem, hogy Jézushoz való kapcsolatunk, és itt van tulajdonképpen a dolgoknak a lényege. Most már nem a purikutyákhoz való kapcsolatunk, hányszor hágtuk át ezt a parancsolatot, azt a parancsolatot, ez a purikutyákhoz való viszonyulás. De a pásztorhoz való viszonyulás, hogyan viszonyulok a pásztorhoz? Ez itt a igazi kérdés. És én vezetem a pásztort, vagy a pásztor vezet engem? Mert a Biblia nagyon hasznavehető könyv, mindenféle módon lehet hasznosítani a saját érdekemben is lehet hasznosítani, Jézus személyét is lehet használhatóvá, kezelhetővé tenni. Úgyhogy Jézus, Jézus, Jézus mondom, de igazából én megveregetem a vált, ugyan ezt jól tudod, ezt én is így gondolom. Tehát itt van a másik, hogy közel került az Isten országához, mert Jézus az Isten országa. Ha rövid meghatározás kell adni, mi az, hogy Isten országa? Hát Jézus. Ami ő benne jelent meg, ami ő benne szólalt meg, az az Isten országa. És ez közel került az Isten országához. De nem hódolt meg az Isten országa előtt, hanem itt megint csak ő minősítette az Isten országát. És ugyanezt még harmadik módon is meg lehet fogalmazni. Egyet értettek abban, hogy a szeretet. Igen, az fontosabb a véres áldozatnál, kultikus ceremoniális tevékenységnél sokkal többet ér a szeretet. Ebben egyet értettek, és ez megint csak azt jelenti, közel van az Isten országához. Hát tudja, miről van szó, a szeretetről van szó. De itt megint az a helyzet esetleg, hogy óriási különbség van szeretet és szeretet között. Ezt már sokszor tisztáztuk. És most ebben az összefüggésben csak annyit olvasok le Jézusról, hiszen őről lehet a szeretet fogalmát igazán leolvasni. Jézus szerette Istent, és szerette a fele barátjait minket. Úgy szeretett minket, hogy oda áldozta az életét érettünk. Itt van az Isten országa kívül vagy belül. Lehet szeretni egy kellemes mértékig. Egy mértékig, ameddig nem fáj, ameddig nem fizetek rá, ameddig nem sebesülök bele. És pláne, ameddig nem halok bele a szeretetbe. Ez a közelség az Isten országához. Szeretetnek ilyen-olyan fokai vannak. Igen, a szeretetre esküszöm én is, de azért van egy határ, ahol megállok. És Jézusban úgy jött el Isten országa, hogy odaadta az életét. Annyira szeret engem Isten, hogy megszabadulok. Ez isteni szeretet által az önszeretetnek a nyomorúságából, és tudom adni az életemet a másik emberé. Próbáljuk összefoglalni, hogy mi az, hogy közel, de nem bent. Eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, ez a latin szó, de eléggé ismerjük ezt a szót, hogy autonómia. Autonóm ember az, aki a maga kezébe tartja az életét, aki nem engedi, hogy csak úgy ráncigálják, parancsoljanak neki, autonómiája van. Hát ha ezt a latin szót használjuk, akkor azt lehet mondani, hogy közel lehet az Isten országához a tudásával, a teológiájával, az érdeklődésével valaki, közel, de csak kívül, ha az autonómiáját megtartja. Isten országában belül lenni azt jelenti, hogy átadni életemnek az autonómiát Istennek. A pásztornak átadni a döntésnek a jogát. Igen ám, de itt megint csalók a család, az emberi szív, mert van olyan, hogy hát persze nem én, hanem az Isten. És akkor sok minden történik az Isten nevében. Gyötrelmes példa tulajdonképpen a mi mostani éveinkben az, amit mondjuk Iránban történik. Mert ott aztán tényleg egy reform van, egy megújulás van, iszlám, ilyen olyan csoda, Allah és mindennek fölött az Allah. És mi történik? Ugye az eszme az, hogy nem én, hanem Allah. Na de miért jelent ez közelebb az, hogy az én ellenségemet Allah nevébe kiírtam? Tehát ez önmagában, hogy nem én, hanem Isten, ez még nem dönti el azt, hogy besvetesse a játszma. Mert ezt lehet csinálni. Lehet játszani ezt, hogy de hát nem, persze nem én, hanem az Isten, én mindent az Istenért csinálok. És akkor kiderül, hogy ez egy csúnya játék, mert az Isten mögött én vagyok. Tehát azért jó Jézusnak ez a végső szava, hogy és szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt van az autonómiának igazából a próbaköve, hogy oda tudom-e adni az autonómiát egy másik embernek. Nem az én igazságom a fontos, nem az én boldogságom, nem az, hogy nekem legyen mindig a legjobb fal, az első hely, és itt van, hanem nem én, hanem te. Itt lehet lemérni az Isten ügyet is. Jézusban ezért botránkoztak meg, mert szerinte az Isten ügyet is emberi ügyekben lehet lemérni. És aztán később a üszvetségi levelek ezt világosan mondják, hogy mit használsz, ha azt mondom, szeretem Istent, akit nem látok, de nem szeretem az embert, aki a közelemben van. Hát itt van ennek a gondolatnak a gyökere Jézusnak ebben a félelmetes szavában, mert ez valóban félelmetes, hogy nem vagy messze. Hát attól még, hogy azt mondod, hogy igazság, még lehetsz kívül, ha őszintén keresed. Attól még, ha azt mondod, hogy Jézus, még lehetsz kívül, noha nagyon melegen szereteted Jézus. Egy kicsit olyan vádelegetősen, azért mégsem én mondom meg a utolsó szót. Vagy mondtad azt, hogy szereted, és még mindig lehetsz kívül, közel ugyan, de kívül. Az, hogy belül lenni, az azt jelenti, hogy elveszteni az életet. Aki elveszti az életét, én érettem, az evangéliumért, a másik emberért, az megtalálja, az belül van az Isten országában. Mondom, itt én most ki fogom mondani az Amen-t, de ne tekintsük ezzel lezártnak a dolgot, hanem vigyük el magunkkal ezt, hogy Úristen, hát ez lehetséges, elképzelhető, hogy egyszer csak én is arra eszmélek rá a késői pillanatban már, hogy de hiszen nagyon közel voltam, csak éppen kívül közel. Áldja meg Isten minket, hogy mozogjon bennünk, éljen, és belénk harapjon ez a kérdés is, hogy belül igazán, vagy csak nem messze, nagyon-nagyon közel. Már tudjuk a lényeget, csak éppen az életünket tartjuk meg önmagunknak. Imádkozzunk.